Sziasztok, ez itt a kettes számrendszer, benne pedig a speciális külön kiadásunk, a 15 év, 15 beszélgetés a Budapest Bárral. Köszönt benneteket a két műsorvezető, Behumi Dóri és Veres Dóri. A 15 éves Budapest Bár születésnapja alkalmából készítjük ezt a beszélgetés sorozatot a zenekar tagjaival, énekesekkel, zenészekkel és a menedzserrel, hogy megtudjuk, ki hogy látja az elmúlt másfél évtizedet, és mit sejt a folytatásról. A mai adásban két vendégünk van, a zenekar harmonikása és zongoristája, Ökrös Károly, és bőgőse, Farkas Rihárd.
Honnan ismeritek a Robit?
Én a Robit nagyon régóta ismerem, konkrétan gyerekkorom óta, tehát 4-5 éves korom óta, ugyanis a nagyszüleim a 7. kerületi Kertész utcában laktak, a Zeneakadémiával szemben, és a Robiék is szintén abban a házban laktak. Azt hiszem, hogy a nagyszüleim a harmadikon, a Robiék pedig a másodikon. Tehát én már lassan több mint 30 éve ismerem, és amikor megismertem, ugye pár évvel idősebb, mint én, és abban az időben nagyon sokat számít az a 8 év mondjuk, és amikor én voltam 5 éves, ő volt 13, és amikor találkoztam vele, én még magáztam, és azt mondtam neki, hogy csókolom, láttam, ismertem.
Akkor a Robi hány éves volt, amikor lecsókolom aztán?
12-13 szerintem. És már elég hamar elkezdett dohányozni, ezt most elárulom, és láttam egy felnőtt férfit, ugye, nekem felnőtt férfi volt, 4-5 éves gyereknek, aki cigivel ott van, természetes, hogy lemagázom, és csókolommal köszönök neki, úgyhogy azóta ismerem a Robit.
És Ricsi, te?
Én kérlek szépen, én voltam olyan 13 környéke voltam, amikor a Rajkóban még akkor bent voltam, és akkor a Robi járt be. Nem tudom, milyen járt be.
De abban az időben szokás volt
bejárni. Igen, bejöttek beszélgetni, ugyebár nagyon sokan voltak.
Muzsikálgattak, gyakoroltak, próbáltak, és jól érezték magukat. És ugyebár, akik nem oda jártak, azok is.
Mondjuk egy Rajkó, ez egy iskola volt.
Igen, hát ugyebár ott cigányzenészek tanulták a szakmát. És a Robi járt be, és egyből megtaláltuk a közös hangot, mert nagyon szerettük a zenét és a gumicukrot. És akkor elmentünk biliárdozni, és akkor hallgattuk a zenét a biliárdozás után, és megettünk körülbelül 1 kiló gumicukrot, miközben a zenét hallgattunk. És akkor így lett a ismertség, de ugyebár én a Budapest Bár előtt mi sokat muzsikáltunk együtt a Szilvási Gypsy Folk Bandben is. Mikor én voltam ilyen 14-15 éves.
Én ezt a gumicukorevést csak nálad szoktam.
Nem, ő is nagyon szeret.
Ő titokban eszi?
Hát most már nem eszi.
Nem eszi most már.
De nagyon szereti. Ki nem szereti a gumicukrot? Hát most
én inkább csokoládé párti vagyok, meg süti.
Nem igaz, azért te is megeszed, hogy úgy van. A pirosat. Ő a pirosat szereti.
Csak a piros
színű. Igen, a igen.
Már szokott lenni, hogy elmegyünk játszani vidékre, és akkor minden ott ilyen ételekkel várnak minket, azt mi jól neveltem, megesszük, és akkor a kacsi. Nincs.
Én vagyok a desszertfelelős.
Ő szoktatott arra rá, hogy az evés után desszert. Én soha nem ettem desszertet evés hát után. Nem
mások
ittam,
vittek rossz útra engem.
És ő volt az.
Ugyanígy beszélsz a zenéről, mint a kajáról, tehát ez körülbelül ugyanolyan szinten.
Nem tudom, ezt még nem hasonlítottam össze.
Most olyan kb. 10 perce ismerkedtünk össze, de azóta már szerintem 3-4-szer odakanyarodtunk az étel témakörhöz.
Az étel ugyanolyan fontos, mint a zene az életben.
Na várjál, és akkor ott tartottunk, hogy gumicukor, biliárdozás, zenehallgatás.
Igen.
Milyen zenét hallgattatok?
Akkor éppen a román cigányzenét hallgattuk, ezt a Lautárit, és abba belebolondultunk. Szóval abba az én generációm, meg a idősebb generáció is, mint például a Robi, mert ő körülbelül egy 10 évvel idősebb, mint én. Hát akkor jött be, ugyebár akkor még nem volt se YouTube, se izé, csak jöttek a kazetták, és utána a CD, és akkor meghallottuk, és olyan zene volt, hogy mindenki megbolondult, hogy úristen, mi ez? Hogy? Annyira más, mint a miénk, pedig ugyanúgy cimbolon, bőgő, hegedű, de ott viszont nagyon-nagyon
főhangszer. Ez román cigány
zene, amiről beszélsz. Igen, nagyon-nagyon főhangszer a harmónika. És elképedtünk, hogy így is lehet használni ezeket a hangszereket. Teljes más felfogásban. Szóval a cimbalmosok ott olyanok, mint mondjuk itt van a jazzdobosok, szóval olyan ritmizáció, olyan elképzelések vannak, hogy tényleg az embernek a szeme szája akkoriban felakadt, hogy úristen, így is lehet. És akkor ez volt a közös pont nálunk. És így lettünk nagy barátok, mert hogy ezeket hallgattuk közösen, órákig.
Ez alatt a Karcsi, aki ugye zenekar harmonikása, zongorázott.
gyerekkorban találkoztam Robival, utána eltelt körülbelül 15 év. Addig én igazából nem is beszéltem vele, megfelelően láttam egy-két helyen koncertezni, talán 100 tagú cigányzenekarral, de aztán jött egy olyan időszak, akkor bekerültünk mind a ketten a Semmelweis utcai tanárképző főiskolára, klasszikus zenei szakon. Én zongorából, ő pedig hegedű szakra nyert felvételt. És akkor oda jött hozzám, vagy én mentem, de már pontosan emlékszem, hogy kamara zenére járjunk együtt. És akkor innen jött a közelebbi ismerkedés. Onnan már barátok lettünk, nem magáztam és maradt a csókolomozás, hanem jó barátok lettünk. Rájöttünk, hogy tudunk mindent együtt muzsikálni, nem csak klasszikus zenét, nem csak Beethoven szonátákat, Mozart szonátákat, hanem könnyű zenét is. Úgyhogy innen indult az egész. Aztán a Robi csinált egy zenekart, aminek az volt a neve, hogy Babylon 4, talán, igen. És akkor ebből alakult ki a Budapest Bár.
Ki játszott még a Babylon 4-ban?
Én, a Robi, Misi, Ricsinek a testvére, illetve egy bőgös.
És igazából a Halálos tavaszt vettétek föl, és onnan jött az egész ötlet. Mert fölvettek 4 vagy 5 számot, emlékszem rá, és hát hozták haza. Igen, és volt egy régi magyar sláger, a Halálos tavaszt, a Karádi, igen.
És én úgy tudom a történetet, de hát ezt Robi meg többiek talán jobban meg tudják erősíteni, vagy részletesebben elmondani. De hazavitte a Robi éjjel a stúdió után a lemezt, és az Andi félállomban azt mondta neki a Halálos tavasz meghallgatása után, hogy ezt kell megcsinálnunk csak énekessel, mai énekesekkel. És akkor így indult, azt hiszem, az egész.
Arra, hogy emlékszem, hogy neked hogy interpretálta?
Hát, ahogy az emlékem nem csal, akkor felhívott, hogy próbálnánk egy számot énekesen, még pedig énekesekkel, a Szívemben bomba van. És akkor mentünk fel a Ricsiékhez, utána pedig a stúdióba.
Na jó, de...
2007 nyara volt, azt hiszem.
Na de nagyon szokatlan volt az énekes választásuk, szóval...
Én egyből láttam, hogy ez egy jó ötlet, ugyanis ilyen marketing ötletet kitalálni, ez csak jóhoz vezethetett, sikerhez, ugyanis tudtam, hogy az idősebb generációt a dalokkal lehet megfogni, mert mindenki ismeri a régi magyar filmek slágereit, viszont a fiatalabb generációt az énekesekkel. Tehát itt meg van fogva a társadalom hatalmas rétege. Ebből rossz nem sülhet ki. Plusz, ugye olyan, mint egy kosárlabda All-Star gála, ahol összeválogatják a legjobb játékosokat, és arra mindenki kíváncsi. Én is kíváncsi lennék rá, hogy a fociból lenne egy ilyen világválogatott, idézőjelben. Azt én is megnézném. Ezért jönnek, gondolom, a koncertjénkre is. Nem unalmas, hanem nézik a Neymart, a Cristiano Ronaldot és a Messi-t
együtt játszanak.
Te a Beyoncé.
Ez jó volt.
Na jó, de szóval azért azt mondjuk ki, hogy Magyarországon ilyen ezelőtt nem volt, hogy cigányzenészek és ezt az alternatív pop-rock kultúrát képviselők összeálljanak. Nem tartottatok tőle, hogy ez egy kicsit nem lesz surlódásmentes ez a munka?
Nekem nem jutott, én ezt nem megmondom őszintén.
Engem még az érdekel, hogy Rics éppen ott tart akkor kronológiailag, hogy hallgatja a román cigányzenét.
Igen.
Neked ez a világ, ez benne volt a gyerekkorodban?
Persze.
Körülötted?
Persze.
Neked meg a Misinek?
Hogyne. Hogyne, mindenképp. De ezek a régi magyar slágerek, hogyha bementünk akkoriban, mondjuk apu bevitt minket étterembe, amikor kicsik voltunk, hát ezeket ugyanúgy muzsikálták. Ezek mindennapos. Hogyha nem is muzsikáltam, de hallottam, benne volt a fülembe.
Játszották.
Játszották.
A cigányzenészek az étteremben játszották ezeket a dolgokat.
Ezeket mind. Hát akkor még a Járóka Sanyi is muzsikált. Ő akkor a még szegény Zsuzsa néni muzsikált a Kulacsban, én emlékszem, amikor ilyen 8-9 éves voltam, Margit Kertben, a Boros Lajos, voltak.
Az a különbség, hogy a 70-es években mondjuk 500 zenekar volt Budapesten, a
akkor meg
2000-es években, akkor meg a tizede.
Igen.
Ugyanúgy volt csak.
És téged el is vitt akkor a kukád?
Apám nem volt zenét, csak mentünk mindig az étterembe. Vacsorálni és zenét hallgatni.
És ő mulatott, és vitt magával.
Igen.
De Járókáról neked van emléked ezek szerint?
Olyan, hát én úgymond a mi nyelvünkön én nagyon sokat kimaradtam vele. Ott volt nálunk, feljött mondjuk, mit tudom én, pénteken, és 2 napig így ült, mint ahogy én most. És azt mondta, hogy ha most elmész mellőlem, akkor szétverem a fejedet. Én meg kicsi voltam, úgy féltem tőle, mondom, jó.
De ezt nem értem, ezt hogy értette?
Vagy hogy ott kellett
vele ülnöm? Tehát zenélni kellett vele.
Ott kellett vele ülnöm, és beszélgetnem kellett.
Nem zenélni, hallgatni az ő sztoriait, gondolom.
Igen, és annyira halkan beszélt, hogy így ültünk egymás mellett, és még úgy sem hallottam. És így kellett hallgatóznom, hogy egyáltalán mit mond.
Most nem tudsz elmondani egy járókasztorit?
Nem, mert nem hallottad.
Hát annyit nem, igazából személyes sztoriaim vannak, mikor jártam be hozzá. Hát én igazából azért lettem zenész. Én ő miatta lettem zenész. Mert apám erőszakoskodott, hogy tanuljak hangszert. És bevitt engem a Kulacsba, sose felejtem el. És ott ugyebár ő már akkor is öreg romák muzsikáltak, ilyen pár nótát, meg mit tudom én, és nekem nem tetszett az akkori fülemmel. Mondom, hát apu, mondom, most ez most miért jó? Most muzsikálnak pár nótát, bár most is, most hallhatnám őket egyébként, de mondom, ez most miért jó? És nem akarok. És akkor jó, azt mondja, bemegyünk a Vigadóba. Ott meg akkora buli volt, amit a Sanyi csinált ott, hogy minden évvel hatalmas, mint hogy egy cigánybál lett volna, és akkor azt mondta, hogy fiam, kezdj el bőgözni, és akkor jössz velem muzsikálni. Hát én már másnap ugyebár már mentem a tanárhoz, mert annyira megtetszett ez az egész világ.
Hány éves voltál?
9 vagy 10. Én ahhoz képest későn kezdtem el bőgözni.
A 9 az nem olyan késő.
Hát azt mondták már, hogy még benne vagyok. Azt mondták, hogy még benne vagyok, de általában előbb szoktak elkezdeni. Már Sámlin is tanultak bőgözni, meg mit tudom én.
Karcsi, viszont te tudsz beszélni erről a bárvilágról, erről az éjszakai életről, mert neked generációk óta benne volt.
Igen, nekem úgy jött, hogy én ugye mondom, klasszikus zongorát tanultam, azt is végeztem, és 14 éves koromban az egyik nagybátyám szólt, hogy menjek egy étterembe játszani, mert ő, nem tudom, megy külföldre egy-két hétre. Mondom, szívesen bemegyek, csak még nem vagyok olyan tapasztalt harmonikus, és még egy percet nem tanultam harmonikázni, és akkor gyorsan megmutatta nekem ott a bal kezet, ugye az igazából az a más, meg a hát a jobb kéz az ugyanaz, bal kéz tele van gombokkal. Megmutatta, hogy működik ez az egész, és akkor mondom, jó, hát oké, bemegyek, meg segítek rajtad, mert te kimész, valakinek be kell menni, és én vagyok kéznél. Bementem, és akkor onnan indult ez a idézőjelbe vendéglátó karrier. És akkor lassan kialakult, hogy megtanultam harmonikázni, kísérni, aztán pár év múlva szóltak egy olyan helyről, egyedül kellett harmonikázni, akkor ott elkezdtem szólózgatni egyedül. És akkor úgy jött, hogy harmonikázgatok is már.
Ez őrület. Tehát megkérte nagybátyát, hogy helyettesítsd őt egy étterembe,
egy olyan hangszeren, amit addig még nem.
Pontosan, ez így volt. És akkor igazán magamtól tanultam meg. Amit nem tudtam, épp aznap este, amikor bementem, másnapra megnéztem, megint, és így lassan kialakult ez a kevés, amit tudok.
És mi volt annyira vonzó ebben a világban, mert közben végeztél egy üzleti kommunikáció szakot. Tehát
mi volt ebben vonzó? Azt, hogy ezt láttam gyerekkorom óta, hogy a szüleim meg a nagybátyáim mindig felöltöznek 5-6 óra, akkor fehérink, megborotválkoznak, és annyira bele nőttem ebbe a világba, hogy ez volt a természetes. Szerintem azt látom, hogy mondjuk a szüleim reggel 7 órakor felöltöznek és mennek általános iskolába vagy gimnáziumba tanítani, akkor ez lett volna normális, hogyha fogorvosok, akkor ezt láttam, és ez a természetes. De azért van az szerintem, hogy egy orvos dinasztiában 80%-a valószínűség annak, hogy a gyerekek orvosok lesznek. Ezt látják, így szocializálódnak, ez ivódik beléjük. Nekem meg ez ivódott belém, ennyire egyszerű, szerintem.
De akkor még egyszer kérdezem, hogy mi az ön életrajzodban ez a kommunikációs szak?
Ez?
Hát, ez egy hiba, egy tévedés?
Nem, a menyasszonyom, akkor már menyasszonyom, felvételizett a kommunikáció szak, és mentem vele, hogy mondom, mégis azért legyen valami, ami nem ilyen zenei szakma, de hát nekem egyáltalán nem való az, úgyhogy nem tudnám magam elképzelni azon a területen.
Na de megcsináltad, nem lehet.
Megcsináltam, igen, de nem tudom elképzelni magam. Megcsináltam azért, hogy legyen mégis valami más, de soha nem mennék el.
Nem kommunikálsz üzletileg?
Nem vagyok igazi.
Amúgy sem nagyon kommunikál.
Nem szeretek annyit, nem a kommunikáció az erősségem. Annak, ennek ellenére.
De te a zenével kommunikálsz.
Igen.
Az világnyelv.
Pontosan, azért ezt mindenki érti.
Az Andival, amikor mi beszélgettünk, akkor olyasmit mondott, hogy amikor a Budapest bár indult, akkor gyakorlatilag teljesen lenullázódott abban az időszakban az élő cigány zene, tehát nem nagyon lehetett ezzel találkozni, és tulajdonképpen abban az időben jött ez újra divatba, vagy újra újjászületett. Szóval, hogy egy kicsit ezt tegyük rendbe, hogy a rendszerváltástól kezdve. Elmesélitek?
Az 2007-ben volt.
És én nem úgy látom ezt, hogy lenullázódott volna.
Na, nulla nem én volt, de azért kevesebb volt sokkal.
Akkor mondjuk kezdjük úgy, hogy ugye régen erre emlékszünk a filmekből is, meg a nagyszüleim.
Én nem akarok a filmekig visszamenni, mert azok 30-as évek nagyjából a Jávor filmek. Mert ugye szerintem akkor volt a csúcsfénykor. És utána jött a háború, ugye 39-ben, akkor ugye kicsit visszaesett a dolog, természetesen 45-ig. Kicsit megint visszajött 56-ig, aztán 60-tól 85-90-ig megint egy ilyen második fénykor, ami majdnem akkora volt, mint a 30-as évek. Tehát előtt is egyébként az volt, mert voltak bároknak, meg rófoknak muzsikáltak a magyar Imréjék, meg nem tudom ki, Cinka, Panna, stb. De nem menjünk vissza eddig. Szerintem a 60-as évektől a 90-es évekig mondhatni, mert az közelebb áll hozzánk, hogy akkor volt a fénykor a szüleimnek, meg mondjuk a nagyszüleimnek. És utána jött a rendszerváltás, utána esett vissza nagyon folyamatosan.
De miért?
10%-ára. Hát mert különböző zenei hatások, globalizáció, kiment a divatból.
Meg szerintem,
a mulatás eleve.
Túl szerintem, amiért volt. Például nagyon sikeres volt a 60-as évektől a 80-as évekig, az az, hogy az emberek nem mehettek sehova.
Van,
be voltak igen. zárva tulajdonképpen, de hát mégiscsak kellett szórakozni, mégiscsak kellett kimozdulni, és akkor ez abszolút ez az étterembejárás, meg ez
nem
a mulatás. Az egy bevett dolog volt. És abban a például, hogy rendszerváltozás volt, egyébként ki is ment a divatból, tehát az is igaz.
Természetes folyamat. Ugye, hogy
kinyílt a világ, és bejött egy csomó másfajta zenei stílus, és akkor ennek már nem
volt. Na de könyörgöm, mert a 70-es években is másfajta zene. Hát itt volt a beat korszak dübörgött, a rock zenét próbálgatták itthon, aztán később a pop zenét, ugye tök sok híres együttes nőtte ki magát azokban az évtizedekben. Tehát akkor amellett megfért, a 90-es évek műfajai mellett nem.
Ami legjobban szerintem a magyart meg tudja fogni, a magyar embert, az igenis a cigányzene. És a régi magyar slágerek. Mert szerintem mi annyira szerencsések vagyunk, hogy nekünk nagyon-nagyon szép a zenénk. És ez tényleg, ez biztos a franciák is ezt mondják magukról, meg az angolok is, meg a spanyolok, tök mindegy. De tényleg, hogyha meghallgatod ezeket a régi nótákat, meg a régi magyar slágereket, és kicsikét jobban odafigyelsz a szövegre, akkor ennél nem tudok olyan zenét elképzelni jobban, amire azt mondod, hogy tényleg ez kiveszi a szívemet, megcsavarja, és akkor eldobja.
Eszembe jutott egy olyan dolog is, hogy ugye teret hódított az önkiszolgálat, vagy a gyors éttermek, ugye megszűntek a nagy éttermek, amik régen voltak, jöttek a különböző gyors éttermek, eleve oda nem kellett élő zenekar, semmilyen, se bárzene, se cigányzenekar, se egy százongora semmi, úgyhogy már eleve ez is magával hozta. Jött rengetegféle behatás, kereskedelmi csatornák, stb. És folyamatosan visszaszorult. Most is van még, csak régen a lakosság 80%-a szerette, vagy nem tudom, most meg szereti 5-10%-a.